Össze tudja rakni bárki mesterséges intelligenciával a cikkeknek az összefoglalóit, tud egy rövid rezümét csinálni, feltárni a forrásokat, tehát azt, amit egy kezdő, pályakezdő ma meg tud csinálni, azt meg fogja tudni csinálni a gép. Meg fogja tudni csinálni a fordításokat is. Tehát ma már ez nem kérdés, hogy a fordításra mondjuk egy ChatGPT sokkal hatékonyabban működik az esetek 98%-ában, mint az emberi fordítás. Nyilván át kell nézni, ma még át kell nézni, de hosszabb távon azt gondolom, hogy már erre se lesz szükség, és egyre kisebb lesz az a rész, ahol még embert kell használni. És ebbe a világba engedjük ki a gyerekeinket. És az a kérdés, hogy mit csináljunk. Tényleg egy olyan sebességgel működnek a dolgok, amik egyrészt a szabályozó hatóságok számára is egy őrült nagy kihívást jelent, másrészt az olyan nagy rendszerek számára is, mint például az oktatás vagy az igazságszolgáltatás is, akik egyszerűen nincsenek erre fölkészülve, nem csak Magyarországon, az egész világon tátott szájjal állnak azelőtt a jelenség előtt, amit a mesterséges intelligencia produkál.
Történész a magyar internet egyik úttörőjeként tartják számon, újságíró is, hiszen az Internetó és az Index alapító főszerkesztője, és hát mindent tud az internetről tulajdonképpen, nem csak az internetről, hanem mobiltartalom gyártásról is, hiszen tartalomfejlesztési igazgatóként a Westernnél évekig szerzett gyakorlatot ezen a területen, és az utóbbi években a mesterséges intelligenciával foglalkozik, mesterséges intelligencia fejlesztésekkel, a mesterséges intelligencia humán hatásaival és etikai kérdéseivel. Nyírő András a vendégem, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm, hát azért az nagyon jó lenne, hogy az internetről mindent lehetne tudni, attól nagyon távol vagyok.
Internetguruként tartanak számon, csak ezt olvastam több helyen, és én magam is igazolhatom ezt, hiszen sokáig dolgoztunk együtt. András, először arról kérdeznélek, hogy történészként végeztél szociológiát, tanultál a politológiában is otthon vagy. Mi vezetett az internethez, és aztán végül is miért döntöttél úgy, hogy erre felé folytatod a pályafutásodat?
Érdekeltek a számítógépek, tehát én 88-89-ben végeztem az egyetemen, és akkor összeállítottunk egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Segédkönyv a politikai bizottság tanulmányozásához. És hát ez egy nagy 4 éves munka volt, ami egy nagyon komoly feladat volt. Csupa nyilvános forrásból szedtük össze az akkori kommunista vezetőknek az életrajzait, a párthatározatokat és rengeteg adatot. És ehhez már akkor számítógépet használtunk, és engem nagyon érdekelt, hogy hogyan lehet ezt a munkát gyorsítani, automatizálni, és akkor kezdtem el egy ilyen minimális programozásba beletanulni. És aztán a 90-es évek elején én Franciaországban tanultam, és akkor, hát azt, amit akkor mesterséges intelligenciának hívtak, én akkor ezt a fajta programozást csináltam. Tehát gyakorlatilag egy szövegelemző mesterséges intelligenciás programot írtam egy koalíció elméleti szövegre. Amikor hazajöttem, egy nagyon egyszerűen kezelhető kis programocska volt, amikor hazajöttem, ez senkit nem érdekelt, mert nagyon-nagyon korai volt még. Úgyhogy elkezdtem multimédiával foglalkozni, és akkor jött be az internet, az első között voltam, akinek volt otthoni internete, és hát úgy éreztem, hogy valamit kell csinálni, és ebből lett egy újság az internettől, ami az Indexnek az elődje volt.
És aztán végül a mobiltartalomgyártás felé fordultál, ez már egy következő lépés, egy következő forradalma volt tulajdonképpen a digitális tartalmaknak. Abban mi vonzott, hiszen az borzasztó, összesűríti a szövegeket, tehát kevés elemző.
Igen, pont ez. Tehát ez volt a nagyon izgalmas, hogy mindig ott lehet az embernél. Tehát tényleg így van egyébként, hogy ez szerintem nagyon kevés embernek adatott meg, vagy kevés generációnak, hogy ennyi forradalmat éljen át. És tényleg az első az internet forradalma volt, amikor borzasztó lelkesek voltunk, és minden arról szólt, hogy az információ szabad, és mindenki számára elérhető lesz. Hát látjuk, hogy ezért ebből most nem pont az lett, mint amire gondoltunk. 30 év után ugye az ember így visszanéz, és azt mondja, hogy hát azért nem volt ez ennyire egyértelmű. És a mobillal is azt gondoltuk, hogy milyen nagyon jó lesz, az ember zsebre vághatja a telefont, és ott van az egész irodája, amit ma már sokkal inkább úgy élünk meg, mint egy pórázt, amitől nem tudunk megszabadulni, és bele szédülünk ebbe a világba. És ugye a harmadik forradalom, amit így megélt az én generációm, az most a mesterséges intelligenciának a forradalma. Talán ez a legnagyobb, és ez mindent elsöpör.
És ez az, aminek a hatásait még nem látjuk pontosan, de erről majd fogunk később beszélni. Több nagyon fontos projekt fűződik a nevedhez. Beszéljünk először a Jókai projektről. Összehoztad a mesterséges intelligenciát Jókai Mór klasszikusaival. Ugye idén ünnepeljük a születésének 200. évfordulóját, és a bicentenáriumra időzítették tulajdonképpen ezt a tartalmat a készítők, köztük te is. Miért pont Jókai? Azon kívül, hogy 200. évforduló. De hát ez egy régi szöveg tulajdonképpen. Miért nem Krasznahorkai, miért nem Eszterházi, miért nem Nádas?
Pont ez volt az érdekes. Tehát mi a Petőfi Média kereteiben dolgozunk, ez a Petőfi Irodalmi Múzeum melletti ilyen kulturális konglomerátum, a kultúra.hu-t és más kiadványokat ad ki. És hát tudtuk, hogy jön a Petőfi 200, és én avval kopogtattam a főnökeim ajtaján, hogy rengeteg szöveg áll a rendelkezésünkre. A Magyar Elektronikus Könyvtártól, a Digitális Írói Akadémián keresztül egy olyan szövegkorpusz jött létre digitálisan, ami hihetetlenül izgalmas, és ami kiállt azért, hogy a mesterséges intelligenciával feldolgozzuk. És akkor végülis az a döntés született, hogy foglalkozunk Jókaival, ami engem ugyanúgy meglepett, mint ahogy te most ezt itt kérdezed, hogy mit tudok én kezdeni Jókaival, de ez egy jó kihívás volt, és akkor elkezdtünk ebben dolgozni. És tulajdonképpen csináltunk egy olyan chat felületet, ahol Jókai szövegeivel lehet beszélgetni, de hát emellett összeállítottunk egy olyan tanmenetet is középiskolai tanárokkal közösen, ami arról szólt, hogy a mesterséges intelligenciát és az új médiát hogyan lehet tanítani. Tehát a NAD-ban van 7 óra, ami Jókaival foglalkozik, és tulajdonképpen ezekre az órákra készítettünk óraterveket, hogy egy kicsit segítsük ennek az egésznek a feldolgozását. Ez volt a Jókai projektünk.
És gyakorlatban hogyan mutattátok ezt meg, mert ahogy említettük is, ez egy nagyon friss tudományág tulajdonképpen, vagy egy nagyon friss eszköz a kezünkben, a mesterséges intelligencia, tehát valójában a pedagógusok fel vannak-e készülve erre, a diákok és a szülők fel vannak-e erre készülve, hogy hogyan használják ezt. Majd később beszélünk a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban tartott előadásokról is, de itt a Jókai projektnél hogyan próbáltátok ezt elérni, hogy tényleg kedvük legyen használni?
Hát valójában tényleg az a helyzet, hogy senkinek nincsen tapasztalata. Tehát úgy, ahogy a diákoknak, a tanároknak vagy a szülőknek nincs, nekünk sincs. Tehát nekünk is csak az a 2 évi tudásunk van. Hát 2 éve indult el ez az egész történet a chat felületekkel és a mesterséges intelligenciával. Mi abban gondolkoztunk, hogy könnyen emészthetővé kell tenni ezt a dolgot. Tehát nem elég egy chat felületet kitenni abban, hogy tessék, itt van, beszélgess Jókaival, hanem példákat kell mutatni. Például az egyik dolog, ami számomra nagyon logikusnak tűnt, Jókainak a leírásait, nagyon érdekes személyleírásai, meg tájleírásai vannak, sőt, hát időnként már mai szemmel tulajdonképpen feldolgozhatatlan hosszúak ezek a szövegek, és ezeket odaadtuk a mesterséges intelligenciának, hogy csináljon belőle képeket. És utána végigkérdeztük a gyerekeket fókuszcsoportokban kérdőivel, hogy mit szólnak hozzá, hogy működnek ezek a képek, és hát az a helyzet, hogy nem nagyon tetszett nekik. És azt mondták, hogy nagyon sokan nem olvasták Jókait, de azt mondták, hogy ez a világ nekik így nem nagyon működik, amit a gép csinált. De akik olvasták, azok is azt mondták, hogy azért inkább ők szeretnék ezt elképzelni. És nagyon érdekes, hogy a Jókai filmeket szívesen megnézték, de az ilyen típusú generált képekből valami hiányzott. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy tulajdonképpen a kép az attól lesz kép, hogy ott van egy alkotó, és annak van egy üzenete. Ez nem egy egyszerű gépi folyamat. És én azt gondolom, hogy ez hiányzott a diákoknak is, és azoknak is, akikkel teszteltük ezeket a szövegeket, hogy hát azért ezek nem annyira emberiek. Itt kilóg a lóláp, hogy nem igazán emberi. És ez szerintem egy jó hír, mert azért szeretnénk az emberi tartalmat. Szóval egy picit pofozgattuk, nézegettük, csináltunk fókuszcsoportokat, és a végén összeállt egy olyan weboldal, amit most meg lehet nézni, és amit egyébként tanárok elő is adnak, és ez szerint haladnak sok helyen.
És ez azt jelenti, hogy a visszajelzések alapján bele is tudtok nyúlni ebbe a weboldalba, folyamatosan változtattok rajta, összegyűjtitek a tapasztalatokat.
Persze, tehát ez nyilván akkor tud élő lenni, hogyha ebben van egy ilyen fajta mozgás. Rengeteg bemutatót csináltunk, jártuk az országot, tehát hogy ebben van egy ilyen élő kapcsolat. Én azt gondolom, hogy ez egy ürügy arra, hogy találkozunk és beszélgessünk, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy újfajta megközelítést tudunk adni egy 200 éves életműnek.
Nagyon érdekes, ahogy végignéztem, hogy kikből áll a csapat, akik fejlesztették a Jókai oldalt, és láttam valahol egy olyan megjegyzést, hogy figyelembe vettétek a pápa állásfoglalását ebben a témában. Ez miért volt fontos?
Azért nagyon fontos, mert tulajdonképpen akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogy kéne használni a mesterséges intelligenciát, akkor itt nagyon sok cég van, akik valamit megpróbálnak eladni. Vagy ott vannak az államok, akik szintén valamilyen módon szabályozni akarják ezt a világot, de nagyon kevés olyan független társaság van, aki távolról tudna ránézni erre az egészre. És a Vatikán tulajdonképpen az 1960-as évek óta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Tulajdonképpen már akkor voltak olyan tanulmányok, meg állásfoglalásaik, amik arról szóltak, hogy hogyan lehet az akkori mesterséges intelligenciához viszonyulni, mi az ember szerepe, és ez egy olyan hosszú távú és eléggé megbízható forrás, amire érdemes odafigyelni. Ők nagyon röviden annyit mondanak, hogy a mesterséges intelligenciát tekintsük eszköznek, és a fókuszban továbbra is az embernek kell maradni. Ez nekünk egy fontos iránytű volt, és azt gondolom, hogy érdemes olyan projekteket csinálni, ahol megmutatjuk ezeket a lehetőségeket, hogy hogyan lehet etikusan használni a mesterséges intelligenciát, hogyan lehet úgy csinálni, úgy használni a mesterséges intelligenciát, hogy az emberi tudást fejlessze, és ne elbutítson minket.
Hát ez volt tulajdonképpen a célja, ha jól értettem, annak az előadásnak, amit a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tartottál, tanároknak is, és diákoknak is. Ugye Pannonhalmán a jövőt építik, ezzel a címmel ment ki a poszt, és ez volt az arszpolitikája is az előadásnak. Én megnéztem a Facebookon a reakciókat, és az egyik reakció erre az volt, hogy Pannonhalma úgy látszik beáll a globális embertelenség eszközeinek terjesztésébe, hogyha egy szülőt meg kellene győznöd arról, hogy nem tiltani kell, mert úgy sem lehet, hiszen mindenütt találkozni fog a gyermeke ezzel, hanem megtanítani arra, amire a gimnáziumban is törekednek, hogy eszközként használja a saját tudása szolgálatába állítsa a mesterséges intelligenciát, akkor hogyan tennéd ezt? Például a poszt írójának mit mondanál?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek meg lehet a véleménye erről, és nagyon sokan gondolkoznak úgy, hogy ez embertelen és rossz, és azt gondolom, hogy nem kötelező használni. Én egyetlen egy szempontot látok ebben, amiért ebből érdemes foglalkozni, az pedig az, hogy ezek a gyerekek körülbelül 10 év múlva fognak kikerülni a munkaerőpiacra. És a munkaerőpiacon 10 év múlva a mesterséges intelligencia használata teljesen általános lesz. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan munkahely fog megszűnni, ami ma teljesen evidensen ott van, és pontosan a pályakezdőknek van ott. Tehát például az én lányom most gyakornok egy nagy állami szervezetnél, és az ilyenfajta munka az teljesen meg fog szűnni. Erre nem lesz szükség. Össze tudja rakni bárki mesterséges intelligenciával a cikkeknek az összefoglalóit, tud egy rövid rezümét csinálni, feltárni a forrásokat, tehát azt, amit egy kezdő, pályakezdő ma meg tud csinálni, azt meg fogja tudni csinálni a gép. Meg fogja tudni csinálni a fordításokat is. Tehát ma már ez nem kérdés, hogy a fordításra mondjuk egy ChatGPT sokkal hatékonyabban működik az esetek 98%-ában, mint az emberi fordítás. Nyilván át kell nézni, ma még át kell nézni, de hosszabb távon azt gondolom, hogy már erre se lesz szükség, és egyre kisebb lesz az a rész, ahol még embert kell használni. És ebbe a világba engedjük ki a gyerekeinket. És az a kérdés, hogy mit csináljunk. Tehát megtehetjük azt, hogy megpróbáljuk őket elzárni, és azt mondani nekik, hogy ebben egyáltalán ne foglalkozzanak, és tanuljanak ugyanúgy, ahogy mi tanultunk. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz velük 10 év múlva. Mondhatjuk nekik azt is, hogy tanuljatok most mesterséges intelligenciát, ezzel azt kockáztatjuk, hogy egy nagyon veszélyes fegyvert adunk a kezükbe, ellóghatják tulajdonképpen az összes tanulmányukat. Vagy pedig mondhatjuk azt, és mi Pannonhalmával mi ilyesmivel próbálunk kísérletezni, hogy a tanárnak adunk egy eszközt a mesterséges intelligenciával arra, hogy hatékonyabban tudjon tanítani. Hogy olyan feladatokat tudjon adni a gyerekeknek, amikben a gép adott esetben segít, hogy újabb és újabb feladatokat adjon azokra a kérdésekre, amiket a gyerek kevésbé tud. Tehát például egy általános, mondjuk egy középiskolás gyerek matematikából egy évben mondjuk megcsinál 100-150 feladatot. Így, hogyha bevetjük a mesterséges intelligenciát is, és a házi feladatokban segít a mesterséges intelligencia, ellenőrzi a feladatokat, ebben meg háromszorozni, meg négyszerezni tudjuk ezeket az interakciókat. És ez nagyon fontos abban, hogy tényleg a gyerekek hogyan fogják tudni használni ezt a világot, és hogyan tudnak benne boldogulni.
Tehát tulajdonképpen ez a jókai oldalon van fönn, de amiben segíthet, azt mondjátok, az etikai tudatosság mellett, tehát ugye tudatosítani azt, hogy a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos etikai kérdések mit jelentenek, de probléma megoldás, kreativitás, kommunikációs készségek, a helyes kérdés feltevésében mind segíthet, és ez az, amire, ha jól értem, fókuszálnak is a tanárok ennek oktatása során.
Abszolút. Egy picit én visszakanyarodnék itt az iskolai kérdésekhez. Például van egy olyan videógenerátor, most nemrég jött ki, amivel bármilyen fényképből teljesen élethű mozgást lehet elképzelni. És ugye ott van például az én 15 éves kislányom, akinek van már egy pár képe, amit föltöltött ő maga az internetre, mi is fényképeztük őt, tehát van fényképanyag, de hogyha valaki az utcán lefényképezi, az is elég ahhoz, hogy egy olyan kis videót készítsenek róla, ami tulajdonképpen bármiről szólhat. És azt gondolom, hogy ahogy mi gyerekkorunkban a lányoknak a haját húzogáltuk, amikor abban a korban voltunk, úgy most ezek a dolgok tudnak előkerülni, és a gyerekek sokkal védtelenebbek ezzel szemben. És én azt gondolom, hogy ha valahol érdemes gondolkozni azon, hogy mit lehet ebből az egészet csinálni, ez pont ez a terület. Hiszen ez az egész digitálisan történik, nagyon sokszor akár a szülők se tudnak róla. És szóval én ezeket a versenyhelyzetekben azt gondolom, hogy hát persze mindenki próbálja meg megtenni azt, amit tud. Ezekben a helyzetekben viszont, ahol egy teljesen védtelen gyerek áll szemben technológia teljes erejével, ott azt gondolom, hogy védelemre van szükség. De ezzel együtt nem nagyon látszik. Tehát sokat beszélnek arról, hogy kéne a mesterséges intelligenciát szabályozni, de a technológia olyan hihetetlenül gyorsan fejlődik, hogy egyszerűen képtelenség nyomon követni. Tehát azok a dolgok, amik mondjuk 2 évvel ezelőtt még nehézkesen működtek, azok ma már minden további nélkül mennek. Tehát most egy olyan képet előállítani, ami valójában nem is létezik, az tulajdonképpen már egyáltalán nem probléma. 2 évvel ezelőtt ez még nagyon látszott, hogyha valaki ilyesmit csinált. Tehát azt gondolom, hogy itt tényleg egy olyan sebességgel működnek a dolgok, amik egyrészt a szabályozó hatóságok számára is egy őrült nagy kihívást jelent, másrészt az olyan nagy rendszerek számára is, mint például az oktatás vagy az igazságszolgáltatás is, akik egyszerűen nincsenek erre fölkészülve, nem csak Magyarországon, az egész világon tátott szájjal állnak azelőtt a jelenség előtt, amit a mesterséges intelligencia produkál.
Ha egy kicsit külföldre tekintünk, akkor szerinted melyik az az ország, amelyik most élen jár a mesterséges intelligenciáról való tudásban, és abban, hogy mi mindenre lehet ezt használni?
Hát azt gondolom, hogy sok helyen foglalkoznak ebben. Én nem gondolom azt, hogy mondjuk például Magyarország ebben különösképpen lemaradna. Én azt látom, hogy létezik nálunk is egy mesterséges intelligencia koalíció, ebben nagyon izgalmas projektek vannak összefogva, tehát sokan sokféleképpen dolgoznak itthon is, és azt látom, hogy van egy nyitottság is a mesterséges intelligencia használatában. Nyilván az Egyesült Államokban, a Kínában, ahol ez az egész egy ilyen központi helyen van, ott nagyon erős és nagyon izgalmasan mennek a dolgok. nyilván ők diktálják a tempót. Például Olaszországban ugye a Vatikán és a pápa vezetésével van egy nagyon erős etikai vonal, és egy oktatáshoz kapcsolódó vonal, ami szintén nagyon fontos. De azt gondolom, hogy nálunk is vannak olyan kreatív projektek, amikre abszolút érdemes odafigyelni, és amik világszínvonalúak.
Most a Pannonhalmiről beszéltünk utoljára, ugye mi az a projekt, amiben most éppen dolgozol, és merre viszed tovább ezt a tudást, ezt a tapasztalatot?
Hát tulajdonképpen a számomra a legfontosabb az oktatás és a mesterség és intelligenciának a kapcsolódása. Tehát én egy hihetetlenül nagy veszélyt látok abban, hogy hogyan fogunk ehhez hozzá, és hogy mit tudunk tenni. Nagyon nehéz megtalálni azokat a pontokat, amik valóban segítenek. És hát most úgy tűnik, hogy itt a gimnáziumi tanárokkal, Pannonhalmán és másutt is tudtunk kezdeni egy olyan kísérletsorozatot, vannak annyira nyitottak és érdeklődőek, hogy nézzük végig azt, hogy az oktatásba hogyan lehet bevonni a mesterség és intelligenciát. De azt gondolom, hogy például van egy másik fejlesztésünk, ez a Magyar Popkulturális Értéktár, igen, ami szintén ennek a Petőfi Médiának a kiadványa, ami egy gyakorlatilag a legnagyobb hazai popkulturális lexikon, enciklopédia, egy hatalmas nagy videós gyűjtemény, és ennek megcsináltuk egy mesterség és intelligenciás lekérdezését. Tehát ma olyan rejtett összefüggésekre lehet rákérdezni a popkultúrában, mondjuk egy egyetemi kutatásban, Miskolci Egyetemen például van könnyűzenei oktatás, könnyűzene elméleti oktatás. Ezeknek a képzéseknek tulajdonképpen egy újfajta lehetőséget tárunk föl, de vannak ennek a fejlesztésnek olyan irányai is, amik nagyon praktikusak. Például van egy életrajzíró algoritmusunk, egy olyan agentünk, egy olyan ügynökünk, amelyik életrajzokat tud írni. Ugyanis egy lexikonnál mondjuk 5000 címszavunk van életrajzokkal, amikor ezt az ember befejezi és megírta, akkor tulajdonképpen abban a pillanatban elavul. És ezért összeállítottunk egy olyan agentet, amelyik képes arra, hogy folyamatosan figyelje a változásokat, és amikor történik valami, akkor fölhívja a szerkesztők figyelmét arra, hogy egy új életrajzot kell írni, vagy módosítani kell valamilyen adatot. Tehát sokféle irány van, és azt gondolom, hogy ebben most mindenki így van, hogy nagyon figyeljük azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és merre érdemes fejleszteni.
Két dolog jutott most az eszembe. Beszéltél arról a jogi szabályozásról, ami most még nem is tudna lépést tartani azzal a fejlődéssel, amin ez az ágazat keresztül megy. Szerinted milyen műhely lesz az, kikből áll majd az a műhely, akik ezt a jogi szabályozást létrehozzák? Tehát nyilván lesznek benne jogászok, ezek szerint egyházi szakértők is, szociológusok, pszichológusok, oktatási szakemberek, kik azok, akik ezt a területet le tudják venni, és van-e most olyan tudásuk, hogy nekiálljanak ennek?
Hát én azt gondolom, hogy sokan foglalkoznak ebben, és vannak ilyen szabályozások. Itt az a kérdés, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor már van értelme ennek a szabályozásnak. Tehát amikor nem egy háborgó tengerre kell szabályokat írnunk, mondjuk a hajózási szabályokat, hanem már tényleg nagyjából látjuk az összefüggéseket, és látjuk azt, hogy egyáltalán mit kéne szabályozni. Tehát itt azt kell látni, hogy például a kollégáim mesterség és intelligencia programokkal programoznak. Tehát a programokat mesterség és intelligenciával írják. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 3-5 évvel ezelőtti időszakhoz képest 4-5-ször gyorsabban tudnak programokat írni. Ez azt jelenti, hogy minden fölgyorsult. Tehát nem csak maga a mesterség és intelligencia fejlesztés, hanem az összes alkalmazás is, hiszen ma megírni egy programot sokkal-sokkal kevesebb időt vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem lehet nyomon követni azt, ami történik. És nem tudom, hogy mikor fog megállni ez a fejlődés, és hogy mi lesz ennek a vége, de az biztos, hogy nagyon erős hatása lesz a munkaerőpiacon, és nagyon erős mentális hatása is lesz.
És kik lesznek a vesztesei ennek a fejlődésnek? Vajon azt mondtad, hogy azok nem lehetnek a nyertesei, akik kizárják az életükből ezt, tehát a jövő generációja nem piacképes sehol sem, munkaerőpiacon sem, hogyha nem foglalkozik ezzel, nincs otthon benne. De kik azok, akik kiszorulnak ebből, és akiknek valamilyen módon segíteni kell, például akik emiatt veszítik el az állásukat?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően nem feltétlenül kell ennek egy hatalmas nagy munkaerőpiaci ilyen típusú megrázkódtatással járni. Tehát nem feltétlenül kell ennek munkanélküliséggel járni. Tudok mondani egy nagyon egyszerű példát, az e-bike-oknak a megjelenése, az elektromos kerékpároknak a megjelenése nem avval járt, hogy a hagyományos kerékpárok kiszorultak a piacról, hanem avval járt, hogy gyakorlatilag a városi közlekedést világszerte előzönlik a kerékpárok, és tulajdonképpen egy ilyen közlekedési forradalom van, amiben maga a kerékpáros piac úgy, ahogy van, egy hatalmasat nőtt. Tehát én azt gondolom, hogy újfajta megoldások lesznek. Az egészen biztos, hogy nagyon sok minden, ami ma létezik, munka, nem lesz rá szükség, viszont lesznek helyette újak, más típusú munkák. Tehát ezekben én azt gondolom, hogy aki tud alkalmazkodni, aki tud gyorsan váltani, az nem lesz a vesztese ennek az egésznek. Bizony az, aki nincsen hozzászokva a változásokhoz, az egy nehezebb helyzetbe kerül, de erre azt tudnám mondani, hogy az én édesanyám például 17 évig dolgozott egy munkahelyen. Ugye ez a mi életünkben már így elképzelhetetlen. Tehát 2-3 év után mindenki vált, és azt gondolom, hogy a jövőben pedig új formái lesznek a munkavállalásnak, és új üzleti lehetőségek fognak nyílni. A régiek, a hagyományosak azok kevésbé fognak működni. És azt gondolom, hogy éppen ezért kell a gyerekeket most fölkészíteni, és tudatosan abba az irányba vinni, hogy mutassuk meg azt, hogy milyen jövő előtt állunk.
Most nagyon sokat beszéltünk a jelenről, meg a jövőről, de beszéljünk zárásként egy picit a múltról, mert hogy te írtál egy könyvet Frontinusról, aki nem a jelen szereplője, hanem a múlt római katonája. Beszélj róla, kérlek, és hogy találtál rá az ő történetére? Miért gondoltad azt, hogy ezt újra meg kell írni?
Hát Frontinus a római korban élt, az első században, egy katona tiszt volt, akit megbíztak abban 60 éves korában, hogy rakja rendbe Róma város vízvezetékeit, amit teljesen szét volt hullva, nem foglalkoztak vele, a hivatal össze-vissza, a hivatal dolgozói össze-vissza lopták a vizet, és árusították a város polgárainak. És megérkezett ez az ember, aki nagyon sok tapasztalata és érzékenységgel nekilátott, hogy rendet rakjon, és tulajdonképpen úgy dolgozott, mint egy modern menedzser. És a könyv az erről szól, legalábbis az én számomra ez most egy ilyen új olvasat, mert nagyon sokat olvasták a könyvet, az a címe, hogy Róma város vízvezetékei. De általában mindig technikai szempontból nézték, hogy merre mentek a vízvezetékek, és így tovább. Én, amikor elolvastam ezt a könyvet, rájöttem, hogy engem a vízvezetékek nem érdekelnek, de ez az ember, ez annyira érdekes, hogy érdemes neki látni. Hát nekem többfajta érdeklődésem van, tehát miközben az internet és a mesterséges intelligencia nagyon izgat, én azért történész is vagyok, és ennek a könyvnek a kedvéért megtanultam újra latinul, ugye az egyetemen valamennyire kellett, de hát akkor azt csak úgy nagyjából letettem a vizsgákat, de most rájöttem, hogy nekem kell tudnom latinul, és lefordítottam Frontinus könyvét, és írtam belőle egy doktori disszertációt Pécsett, Grül Tibor professzornak a vezetésével, és utána tulajdonképpen az opponensi véleményekből jött az ki, hogy hát ebben még foglalkozni kéne, és csiszolni kéne ezt a dolgot, úgyhogy az egészet az alapjaitól újraírtam, kimentem Rómába egy fél évre, végignéztem a vízvezetékeket, megnéztem az eredeti Frontinus kódexet Monte Cassinóban, a Bencés kolostorban, és hát ebből született most egy új életrajz.
Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt megosztottad velünk, és további sok sikert a munkádhoz.
Köszönöm szépen.